Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, vasárnapi istentiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 77. Zsoltárnak az első versét. A 77. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: az Istenhez az én szómat. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább énekszóval Urunknak, Istenünknek dicsőítését. Az új énekeskönyv szerinti 761. dicséretet énekeljük, a 761. dicséretnek 5 versét, amelyik így kezdődik: mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk Ézsaiás könyvében, a könyv 49. fejezetében, az első 21 versben.
Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek. Már az anyamében elhívott engem az Úr, születésétől fogva emlegeti nevemet. Éles kardá tette számat, keze ügyében tartott engem. Hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem: szolgám vagy Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam: hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már az anyamében szolgájának teremtett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és köréje gyűjtsem Izraelt. Mert nagyra becsül engem az Úr, és Istenemnél megvan rá az erőm. Ezt mondta: kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A népek világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Ezt mondja az Úr, Izrael megváltója, szentje annak, akit megvetnek az emberek, akit utálnak a népek, aki a zsarnokok szolgája. Királyok kelnek föl, ha meglátnak, és fejedelmek borulnak le az Úrért, aki hűséges hozzád, Izrael szentjéért, aki kiválasztott téged. Ezt mondja az Úr: a kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítelek. Megőrizlek, és megajándékozom általad szövetségemmel népemet, hogy te állítsd helyre az országot, és oszd szét az elpusztult örökséget. Mondd a foglyoknak: jöjjetek ki! A sötétségben levőknek: gyertek napvilágra! Útközben lesz mit enniük, még a kopárhegyeken is lesz legelőjük. Nem éheznek és nem szomjaznak majd, nem bántja őket a napheve, mert az terelgeti őket, akit könyörült rajtuk, az vezeti őket forrásvizekhez. Utat készítek a hegyeken át, és feltöltik majd az országutakat. Ezek itt messze földről jönnek, azok észak és nyugat felől, amazok meg Színim földjéről. Újjongjatok egek, vigadoz föld, újjongásba törjetek ki hegyek, mert megvigasztalja népét az Úr, és megkönnyörül az elesetteken. De Sion ezt mondta: elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Íme a tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. Fiaid hozzád sietnek, pusztítóid és rombolóid pedig kivonulnak belőled. Emeld föl a tekintetedet, és nézz körül, mindnyájan összegyűltek, eljönnek hozzád. Életemre mondom, így szól az Úr, hogy ékszerként veszed föl valamennyit, magadra aggatod őket, akár egy menyasszony. Feldúlt országod pusztán heverő romjai még szűkek lesznek az ott lakóknak, mert eltávoznak pusztítóid. Majd mondják még neked gyermekeid, akiktől megvoltál fosztva, szűk nekem ez a hely, menj odébb, hadd telepedjek ide én is. Így töprengsz majd akkor magadban. Ki szülte ezeket? Hiszen én gyermektelen és meddő voltam, fogságban éltem, száműzöttem. Ki nevelte ezeket? Hiszen én egyedül maradtam. Honnan valók hát ezek? Eddig Isten igéje, gyertek, válaszoljunk Istenünk megszólító szavára imádságban. Istenünk, magasztalunk, hogy ismét szóltál, és szólni kívánsz hozzánk a továbbiakban is. Uram, hadd adjunk hálát most mindazokért, akik a te követeidként jöttek hozzánk, akik a te üzenetedet mondták nekünk eddig. És köszönjük, hogy minket is megbízol hasonló feladattal, hogy mondjuk tovább, amit tőled megértettünk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tetted értünk, hogy mi a te igazságod legyünk ő benne. Úr Jézus, hálát adunk és dicsőítünk téged, hogy már 2700 éve Ézsaiás is rád nézve hívhatta a napvilágra a foglyokat. Úr Jézus, köszönjük, hogy általad a világosság jelent meg a földön, ami az emberek számára, így a mi számunkra is az életet jelenti. És ezt az életet azoknak adod, akik hisznek, akik bíznak benned, és engednek neked. Uram, bocsánatodat kérjük a szolgálatunk folyamán elkövetett vétkeinkért, téves útjainkért, hiányosságainkért. Bocsánatodat kérjük ezekért. Köszönjük, hogy igéd alapján bízhatunk abban, hogy a te véred, Úr Jézus, megtisztít minket minden hamisságtól. Kérünk, segíts nekünk bűnnek nevezni a bűneinket. Így élhetjük át az úrvacseri közösséget veled ma is. Újíts meg minket ebben a hitben és a szent életben is. Uram, várunk téged, hogy te taníts minket, és hosszú távon üdvösségünk beteljesítésére várunk téged. Uram, taníts meg minket a te utadra, a te gondolataidra, a te igazságodra és a te szentségedre. Vezess el minket arra, hogy hogyan szolgáljunk előtted igazságban és szentségben. Szentelj meg, Uram, a te igéddel, a te igéd igazság. Ámen.
Isten bűnbocsátó üzenetét a János evangéliuma harmadik részéből, a 16. versből hirdetem, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten igéjének hirdetése és Isten igéjének hallgatása előtt, igehirdetés előtt énekeljük a 261. dicséretet. A 261-es számú dicséret így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, a felolvasott ige szakaszban van megírva, amelyből most Ézsaiás könyve 49. részének első 6 versét olvasom újra. Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek! Már anyám méhében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlékezetben tartja nevem. Éles kardá tette számat, keze ügyében tartott engem, hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem: szolgám vagy Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam: hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet, de az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már anyám méhében szolgájának teremtett, hogy Jákobot hozzá térítsem, Izraelt hozzá gyűjtsem, ilyen nagyra becsült engem az Úr, Istenemnél van az erőm. És ezt mondta, kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, amikor egy ószövetségi ige kerül elénk, akkor néha az az érzésünk, hogy ez egy kicsit nehezebb dió, mint az új szövetség, hiszen az új szövetségi, különösen az evangéliumi történetek, azok olyan ismertek, és azokat a gyerekek is tanulják, de mondjuk egy Ézsaiás próféta már egy kicsit nehezebb helyzet. Az ószövetség, új szövetségi ige választással kapcsolatban jutott eszembe, hogy amikor csillaghegyi lelkipásztornak terveztek meghívni, jó 17 évvel ezelőtt, akkor meghallgattak, és én akkor azt az igét választottam, ami a sikemi országgyűlésen hangzik el Józsuének a szájából, hogy én és az én uram, és én házam népe az urat szolgáljuk. Ugye ez a példa az, amit Józsué ad a népnek, döntsenek Istenről, de én már döntöttem, és ott van a példa előttük. Nem arról beszéltem, hogy én és az én házam népe, a családom micsoda példa ebben, azért ilyen bátor nem voltam, hanem arról, hogy bizony, ki kell állni, bizony kell vállalni, hogy hová tartozunk, és a családunk számára is kell hirdetni a rokonság és a közellevők számára is az Isten igéjét. De nem ezért mondtam el a történetet, hanem azért, mert utána mindenki elbúcsúzott, kezet fogott, és kis beszélgetés is volt, és megkérdezték, hogy ugye azért nem mindig az Ószövetségről prédikálok, egyetlen ige hirdetés után. Hát, ez egy érdekes hozzáállás. Persze nem az egész gyülekezet, de volt, akinek ez volt a hozzáállása. Azt tudom, hogy ez a gyülekezet másképp látja a dolgokat. Itt visszatekintve információt kaptam arról, hogy Esdrás könyvéről ne beszéljek, mert erről már az itteni testvérek bőséges kioktatásban részesültek. Talán ők tanítanának inkább már engem, mint én őket. Egy kicsit azért mégiscsak beszélek, de csak nagyon kicsit ígérem. Mégpedig arról, hogy az, amiről hallottak, a templomnak a újjáépítése, az egy későbbi időszak. Most egy kicsit még visszább kell lépnünk, ez se egyszerű, hogy a történelemben ide-oda kell ugrálni, mert hogy az Ószövetségben azért mégiscsak ott van Izraelnek a története, és Izraelnek a története egy folyamat, és hogy ennek van egy kronológiája, és ebben mi most egy lépést vissza kell lépjünk Ézsaiás miatt, illetve amiatt, hogy én ezt az igét választottam erre a vasárnapra. A templom újjáépítése az már a beteljesült ígéret. Hát azért biztos hallották, hogy nagyon nem mindenki örült neki, nem is volt olyan szép, nem is volt annyi pénzük rá, de azért csak lett templom újra, tehát neki tudtak fogni Isten segítségével. De amikor ez az ige elhangzik, akkor még a babiloni fogságban vannak, és a fogságban Isten vigasztalja az ő népét. Vigasztalja és bátorítja, például ilyen gyönyörű énekekkel az Úr szolgájáról beszél, ez egy vitatott ügy, hogy most az Úr szolgája, több magyarázat is van, hogy ez most maga a próféta, vagy úgy is érthetjük, hogy maga Izrael, de persze mi úgy is értjük, és ez egyértelmű, erről még lesz szó, hogy az Úr szolgája az nem más, mint a szabadító Úr Jézus Krisztus. Visszatérve az ige szakaszunkra, ott vannak a fogságban, és nagyon nehéz helyzetben vannak. Nagyon nehéz helyzetben vannak. Az ő gondolkodásuk szerint lelettek győzve. Mert hogy a bűnök miatt Isten elhozta a babiloniakat, a babiloniak elfoglalták az országot, lerombolták a templomot, ami Izrael népének a vallási életének a középpontja. Úgy tűnhetett, hogy a babiloniak istenei erősebbek, legyőzték őket, az ő istenüket, hiszen nem tudta megvédeni, úgy is tűnhetett a az övék, a városát és a templomot, és ők ott vannak Babilonban, és bizony nem sok reménységük van arra, hogy ez a helyzet megváltozik. Emberileg nézve ez egy reménytelen helyzet. Azt gondolom, hogy mi is ismerünk ilyen helyzeteket, amikor emberileg nézve azt mondjuk, hogy ez egy reménytelen helyzet. Hogy nincs igazi reménységünk, hogy emberileg nincs megoldás. Hadd mondjak egy olyat, ami egy ilyen közösségi ügy, egy ilyen reménytelen helyzetnek tűnik nekem ez a mostani háború, ami zajlik. Akárhogy számolgatom, igen, nagyon érdekel a történelem is, meg mindaz, ami történik körülöttem, egyszerűen nem tudok olyan forgatókönyvet kitalálni, ami reális is lenne és valóságos lenne, hogy véget érjen végre ez a szörnyűség, ami itt zajlik. Vannak reménytelen helyzetek, de a saját életünkben is lehetnek ilyen reménytelen helyzetek, amikor nem tudunk megoldást. És arra tanít bennünket, arra tanítja Izraelt Isten, hogy azért nem biztos, hogy minden így néz ki, hiszen Istennek egészen más perspektívái, tervei lehetnek, és lehetősége is, és ő ezt végig is fogja vinni. Egy biztatás, a biztatás arról szól, hogy eljön még az az idő, amikor visszatérhetnek a saját földjükre. Eljön még az az idő, amikor újra együtt lehetnek, és újra Istent imádhatják a templomban. Ezékiel próféta úgy mondja ezt el, ugyanezt a helyzetet a fogságban levő népnek, hogy egy látomást kell előadnia, és ebben a látomásban, a templomban és a városban vezeti végig őt valaki, és látja, hogy fel van épülve, és minden tökéletes, és minden működik. Ézsaiás próféta, ugye itt vannak különböző vélemények, és hát elég reálisnak tűnik, hogy ez a fogság Ézsaiás prófétája, van egy fogság előtti is, neki az a feladata, hogy biztassa a népet, hogy ne vesszenek el. Ugyanakkor egy kicsit nehéz a helyzet, nehéz ennek a szövegnek az értelmezése, és a nehézség nem a szövegből adódik alapvetően, hanem abból, hogy mi emberek vagyunk. Arról van szó ugyanis, mi történt? Isten szövetséget kötött az ő népével, és ez a 10 parancsolatban egyértelműen rögzítette, hogy mit jelent az ő népe számára. Például a bálványimádás, vagy akár, ugye ma a szeretett szolgálati vasárnap van, a diakóniának, vagy éppen azokról való gondoskodásnak, vagy azoknak az érdekeinek a figyelembe vétele, akik kiszolgáltatottak, ezek is komoly problémák voltak Izraelben is. Ott is voltak ilyen nehézségek, hogy visszaéltek a hatalmukkal, visszaéltek azzal azok a vezetők, akik döntéseket hozhattak, hogy nem a mások javát, hanem a magukét, vagy bizonyos érdekeket akartak szolgálni. Tehát, hogy ezek a problémák ott voltak, és ezért Isten jogos büntetése érte akár az északi országrészt Izraelt Asszíria által, és a déli országrészt Judát Babilon által. Azonban nagyon érdekes, hogy Babilon eszköze lett Isten büntetésének, mégis utána Babilon ezért büntetést kap, és ezért meglakol. Valahogy nem áll össze a kép, igaz? Hát, hogy akkor, ha Isten döntött úgy, hogy Babilonnak ez lesz a dolga, akkor miért kapott Babilon büntetést utána? Emberileg nem áll össze, hadd mondjak erre egy példát, talán közelebb áll hozzánk ez a példa, hogy az Úr Jézus azért jött erre a világra, azért született, elejétől kezdve lehet tudni így visszatekintve, persze nekünk ez könnyű, hogy azért jött, hogy végül a kereszten meghaljon értünk. Ugyanakkor azok, akik oda juttatták, akár a népének a vezetői, írástudók, farizeusok, főpapok, vagy akár a ártatlanságát felismerő Pilátus, ők mind úgy tűnik ebből a szempontból, hogy hozzásegítettek bennünket a megváltáshoz. De ez nem így van, mert ők nem azért tették. Mert ők egészen másféle okok miatt cselekedtek így, és ezért Isten jogos haragja van rajtuk. Tehát ez nem egy jó cselekedet volt, hanem ugyan Isten terve ment végbe, és az teljesült, amit Isten akart, de azok, akik ezt ilyen módon az ő céljaik szerint vitték véghez, ezért nem jutalmat érdemelnek. Így van ez Izrael helyzetével is. Ott van Izrael, és Isten megígéri, hogy meg fogja menteni őket, hogy nem ez a vég, hanem hogy van folytatás, és ez a folytatás pedig a hazatérés, ez a folytatás Egy kicsit még nagyobb, mint ami kezdetben látszik, még nagyobb ez a folytatás, hiszen, ahogy hallottuk, egyrészt nem csak a hazatérésre, hanem egy kicsit a végidőkre, kicsit a messiás érkezésére, és kicsit ennek az egész üzenetnek, sőt nagyon is, a kitágulására fog vezetni, és a folytatás nem teljesen ugyanaz lesz, mint ami korábban volt. Nem ugyanott fogják folytatni sok tekintetben, ugye a leírásból láttuk, hogy mennyire más lesz ez a helyzet, mint ahol abba hagyták előtte. Ilyen helyzetben van a proféta, és ilyen helyzetben van Izrael. Szabadító Istenünk van, Izrael ezt megtapasztalta. Ez a szabadítás az, amely Izraelnek, az Izrael életének a központi élménye. A központi élmény, hogy kijöttek Egyiptomból, a szolgasság házából. Ehhez kötődik maga a 10 parancsolatnak az adása, a szövetségkötés a Sinai hegyen. Hiszen ott azt mondja Isten, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Egy nagy szabadulás élmény, ez olyan nagy élmény, biztos tudják a testvérek, hogy azután, hát egy kicsit nem mindig, mert azért voltak döccenők, de mondjuk így általában azután minden évben leültek a zsidó családok, és hálát adtak ezért, és emlékeztek mind a mai napig erre a szabadításra. Annyira, hogy amikor az Úristen elkészítette számunkra ezt az új szabadítást, akkor Jézus és a tanítványok egy ilyen páska vacsorán voltak együtt, ebből lett aztán, vagy itt szerezte az Úr Jézus az úrvacsora sákramentumát is, amikor önmagára értelmezte az ottani elfogyasztott dolgokat, kenyeret, bort, ezt jelképezte az ő cselekedetét, és mindazt, amit ő véghez vitt. A szabadítás egy központi üzenet a zsidóság számára, és azt ígéri most Ézsaiás, hogy ahogy Egyiptomból meg tudott Isten szabadítani, úgy most is meg tud szabadítani bennünket. Amikor visszagondolunk valamire, egy történetre, az nem csak a történetről szól, főleg ha a Bibliában van, hanem arról, hogy van egy tapasztalatunk, hogy van egy tapasztalatom Istennel, aki meg tudott szólítani, aki ki tudott emelni, aki el tudott engem hívni, hogy az övé legyek, és tudott vezetni ezen, és szent lelket ad ahhoz, hogy meg is maradjak ezen az úton. Ez azt jelenti, hogy ami a Bibliában van, az nem csak egy régi történet, hanem az én történetem is lehet. Hogy ma is valósággá lehet, hogy ma is az Isten szabadítása valóság lehet az életünkben. Persze, minden évben megemlékeztek erről, minden évben felidézték a csodálatos szabadulást, akkor, amikor a 10 csapás után Mózes vezetésével Isten kihozta őket Egyiptomból, és úgy tűnik, hogy minden évben egy kicsit utána el is felejtették, és utána újra és újra kellett erre emlékezni. Talán ezért van az úrvacsora is, hogy mindig újra és újra tudjunk emlékezni, hogy nem a mi érdemünkért, hanem Isten kegyelméből vagyunk az övéi, az ő megtartó szeretetéből. Ez a szabadító Isten el is végzi aztán a szabadítást, hazamehetnek, ami képtelenségnek tűnik, Babilon elveszik, jönnek a perzsák, és hazaengedi őket, és sokan haza is térhetnek majd, és újra is építhetik, ahogy a testvérek nagyon jól tudják, hát nem könnyen, de újra is építhetik a templomot. Azt mondtam, hogy egy új kezdet lesz, valami más, mint ami eddig volt. Izraelnek a szerepe ebből a szempontból a kiválasztott népnek a szerepe. A kiválasztott népnek a szerepe, akik lehetőséget kaptak arra, hogy megismerjék az Istent. Kicsit nehéz nekünk ezt így visszagondolni, mert hogy Izraelnek az első élménye az volt, hogy nekik van egy Istenük, hogy nekik is van egy Istenük. Ők ezt így élték meg első körben, hogy van itt mindenféle egyiptomi, meg egyéb istenek, de van nekünk is egy saját istenünk, aki minket szeret, aki meg tudott szabadítani, aki erősebb a többinél, talán így közelítették meg eleinte. Idő kellett ahhoz, hogy rájöjjenek arra, hogy igazából nincs is többi isten, hogy csak az ő istenük van. Hogy csak az ő istenük van, tehát hogyha csak az ő istenük van, akkor az azt jelenti, hogy neki mindenkivel dolga van. Tehát nem úgy néz ki a dolog, hogy van egyetlen Isten, és akkor az csak velünk foglalkozik, hanem van egyetlen Isten, de hát akkor a többieknek is az ő üzenetére és szabadítására van szükségük. Ugye itt már rögtön az elején arról hallunk az igében, hogy figyeljetek ti szigetek, ti távoli nemzetek. Ugye ezek a szigetek, hát abban a perspektívában, ahol ők vannak, ezek a földközi tenger szigetei, távoli és közeli szigetek, hát mindegyik távoli nekik mindenképpen, csak a térképen tűnik olyan közelinek. Tehát, hogy ez az üzenet már nem egyszerűen csak Izrael népének szól, tehát nem csak arról szól, hogy Isten egy népet megszabadít, hanem arról, hogy az evangélium, az örömhír az mindenki számára el fog jutni, és Isten mindenkit meg akar szólítani. Hát itt vagyunk mi magunk is, nem biztos, hogy mindenki a választott népből származik, vagy nem tudom, van-e itt egyáltalán olyan, nincs jelentősége, de az igazi dolog az, hogy nekünk is szólt, nekünk, minket is megszólított, hogy nem csak annyira egyébként, hogy nem csak az új szövetség, hanem maga az ószövetség is nekünk szóló üzenetté lett. Az, amit eredetileg a zsidók maguk hallgattak, és ők figyeltek rá, és először nekik szólt. Nekünk szóló üzenetté lett. Másoknak is szól, sőt, azt mondja a 6. versben, hogy a pogányok világosságává teszlek, eljusson szabadításom a föld határáig. Hogyha egy kicsit nagy ívet húzunk, és bocsánat, hogy ez túl nagy lesz, azt mondja Jézus az apostolok cselekedeteiben, az első rész 8. versében, lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában és a föld végső határáig. A föld végső határáig, és a tanúskodás Jézusnak a tanúi, akik látták őt, akik megértették, megismerték, az egész világon a föld végső határáig kell, hogy tanúskodjanak, és így kapcsolódik össze ez az ige, ezzel, ez az ígéret azzal, amikor ez mind beteljesedik, és talán pont ezért is érthetjük úgy is, hogy a nekünk szóló üzenetben itt Jézusról van szükség. Mindenkinek szól az evangélium, nekünk is szólt, minket is meg akar szólítani, de az evangélium, hogy van a bűnöknek bocsánata, és az Jézus Krisztusban van, és hogy ez új életet és örök életet jelent mindazok számára, akik hisznek benne. Van ilyen, és ez mindenki számára szól, nem csak nekünk, hanem másoknak is. És ezt valami módon el kell juttatni, tovább kell adni. Hadd osszak meg egy kis érdekességet a testvérekkel, hogy így lelkészek között néha vannak mindenféle beszélgetések, itt-ott-amott, ilyen zárt fórumokon, úgyhogy most kibeszélem egy kicsit, és ugye arról volt szó, hogy valakik hirdetik magukat, akik felajánlják, egyháznak nevezik magukat, teológiailag alaptalanul, de mindegy, jogilag ez megy, hogy ők aztán temetnek, esketnek, keresztelnek bárkit pénzért, feltétel nélkül. És hogy ez megy a hirdetés mindenütt, hogy ezt a szolgáltatást nyújtsák az embereknek. Nyilván ez elsősorban egy vállalkozás, mi látjuk, nem mindenki látja, valakinek ennyi elég, és így tovább. De az a kérdés merült fel itt, hogy igazából ők, amiük van, azt el akarják adni. Nyilván minden portékával így van, tele vannak reklámokkal az utcák, minden helyen dőlnek a reklámok, hiszen akiknek van valamiük, el akarják adni. Nekünk is van valamink, bocsánat a fogalmazásért, nekünk az evangélium van. El akarjuk adni? Tudom, hogy nem haszonért, hanem azért, hogy megtérjenek az emberek. De hogy csináljuk? Hogy ezt mi hirdetjük? Hol hirdették? Egy óriás plakátot nem láttam, hogy én még nem, hogy hirdetik azt, hogy van megtérés. Nem csak a megtérést, hanem azt, hogy létezünk, hogy vagyunk. Hogyan akarjuk mi ezt eladni? Hogyan akarjuk elmondani az embereknek? Persze nyilván a döntés az övék, és senkit nem tudunk megtéríteni, de valahol úgy tűnik, hogy ez a tanúskodás, ez felelősség. Nyilván úgy tesszük, hogy az életünkben kell oda szenteljük, hogy Isten akarata szerint igyekszünk élni, hogy tudunk áldozatot hozni azért, hogy ezt megtegyük, a időnkből, a pénzünkből, a lelkesedésünkből tudunk áldozatot hozni azért, hogy Isten dicsőségére szolgáljunk. És ez egy fontos dolog, mindenkinek szól, hadd tudják meg, hadd ismerjék meg, hadd lássa meg a világ, hogy eljött a Messiás. Hát valahogy mi is így lettünk hívőkké, nem? Valahogy megláttuk. Hát ki hogyan látta meg? Van, aki úgy látta meg, hogy látta a szüleit, látta a nagyszüleit, ahogyan hittek. Van, aki úgy, hogy nem látta, de mégis Isten elvégezte, hogy ő oda kerüljön az Úristen közelébe. Valami módon voltak emberek, akik ezt a legtöbb esetben megélték, hirdették, akik ott voltak. Ha más nem, itt volt ez a templom, és minden vasárnap megszólalt a harang, és emlékeztette mindazokat, akik hallják arra, hogy van üdvösség, és van Istennek igéje ebben a világban. Mindenkinek szól az evangélium, a mi dolgunk ebben a nemzedékben, hogy továbbadjuk. Voltak elődeink, nekik is megvolt a maguk feladata, nagyon szeretem az egyház történetet, csodálatos történetek vannak hitvalló elődeinkről, reformátorokról, de most mi vagyunk azok, akik azért vagyunk itt, hogy mások számára bizonyságot tegyünk. Van még valami ebben a történetben, illetve ebben a szakaszban, bocsánat, mindig történetet mondok, ami engem nagyon sokáig bosszantott. Nem tudom, hogy a testvérek hogy vannak ezzel a kérdéssel, de arról van szó, hogy az Úristen meg akarja Izraelen mutatni az ő dicsőségét. Mi a célja Istennek Izraellel? Ugye, hát azt mondhatnánk, hogy biztos az a célja, hogy róluk gondoskodjon, őket megmentse, őket szabadítsa, idevigye, odavigye, formálgassa, és aztán utána valahogy jobbak legyenek, vagy tökéletesedjenek. Erre azt mondja, hogy az én dicsőségemet akarom megmutatni rajta. És ez igaz a mi életünkre is, hogy arra szánt, vagy arra is szánt bennünket Isten, hogy az ő dicsőségét megmutassa rajtunk. A problémám, hát nem most, de korábban, hát engem ez nagyon bosszantott, megmondom őszintén. Most akkor az egész azért van, ez az egész hit, meg azért van a kijelentés, hogy Isten dicsősége nagyobb legyen. Hát nem én állok a középpontban. Nem rólam van szó. Hát nem arról szól az evangélium, hogy az ember a legfontosabb a világon. Hogy azok, akik vannak, azokat meg kell menteni, és azokat jobbá kell formálni. És akkor ez a formálás az Istennek a célja. Hogy mi boldogabbak legyünk, hogy sikeresebbek legyünk. Hát nem az a cél, hogy mi valahogy profitáljunk ebből az evangéliumból? És akkor erre azt mondja Isten, hogy hát az én dicsőségemre kell éljél. Rajtad akarom megmutatni az én dicsőségemet. Nekem ez nem tetszett. Én úgy gondoltam, hogy nekem van szükségem Istenre. Nekem azért van, hogy jöjjön, szóljon, segítsen, és én jussak előbbre valami formában. Nem feltétlen a világ szerint, de hát azért mégiscsak. Hát valami eredménye legyen. Hát ez egy küzdelmes dolog volt, hogy rá kellett jöjjek, hogy a valóság az, hogy Isten arra szánt engem, arra szánt bennünket, hogy a világ rajtunk láss, mutassa meg a dicsőségét. Izrael az a kicsi ország, az egy embertől származó nép, Ábrahámtól származó nép, akik se nagyobbak nem voltak, se ügyesebbek, se erősebbek, se jobbak nem voltak, mint a többiek, de mégis Isten népe voltak, és mivel Isten népe voltak, az ő történetük és az ő helyzetük az, ami által a környező népek Istenről tudomást szereztettek. Hát ezzel pont így vagyunk mi is. Se jobbak nem vagyunk, bocsánat, csak a magam nevébe beszélek inkább, jó? Nem vagyok jobb, nem vagyok tökéletesebb, nem vagyok okosabb, nem vagyok sikeresebb, mint akik körülöttem vannak, sőt, Isten mégis engem választott ki. Mindannyiunkat, ezt úgy értjük, hogy az ő dicsőségét megmutassa rajtunk. Persze mi is úgy vagyunk sokszor, küldj mást, akit küldeni tudsz, nem biztos, hogy nekem való ez a feladat, de igazából nincs választás. Ha Isten eldöntötte, akkor az úgy van és kész. És igazából nincs választás, mert hogyha Isten ezt szánta, hogy az ő dicsőségének legyünk, és az ő kegyelmének legyünk, hogy meg tud bennünket tartani, meg tud őrizni bűneink és hibáink ellenére is, sőt, használni is tud, hogyha ő így döntött, akkor teljesen felesleges másképp gondolkodni, és másra gondolnunk. Szóval ez egy ajándék, hogy az ő dicsőségére éljünk. Persze ez nem jelenti azt, semmiképpen nem jelenti azt, hogy ne kérhetnénk az Úristentől, hogy ne imádkozhatnánk, ne könyöröghetnénk, és egészen személyes kérdésekben is nem mehetnénk hozzá segítségéért, vezetéséért, megerősítéséért, bátorításáért. Tehát semmiképpen nem jelenti ezt, de a mi hitünk nem csak ennyi. Nem csak annyi, hogy jelentkezem, hogy Uram, kell valami, hanem éppen azért imádkozhatok és kérhetek, mert ő az én Istenem, aki elhívott engem és kiválasztott az ő tetszése és akarata szerint. Olyan szépen le van írva ez az elhívás, hogy már az anyám méhétől fogva, hát nem tudom, hogy nagy tisztelet úr hogy tanítja, én hiszek abban, hogy még előtte, hogy már megtörtént ez a kiválasztás, Isten kiválasztotta az övéit arra, hogy kövessék őt. De ugye a legkönnyebben ezt lehet megfogni, hogy anyám méhétől fogva nem tudta még semmit. Amikor elkezdtem létezni, már akkor az Úristen döntése szerint az övé voltam. Persze az egy másik történet, hogy én hogy jutok el idáig, milyen küzdelmeken, bukásokon, felismeréseken jutok el odáig, hogy ezt felismerjem, de hogyha felismertem, én úgy gondolom, hogy akkor meg kell látnom, hogy ez nem az én teljesítményem volt, hanem ez a kegyelem volt, hogy az Úristen kiválasztott engem. Isten engem is számon tartja az életemet, még meg sem formált, de már akkor is az övé voltam. Számomra ebben az igében egyébként a fel nem olvasott szakaszból egy kicsit szabálytalanul, de a textusként fel nem olvasott szakaszból van egy olyan rész, nem akartam már hozzáolvasni, ami megragadott, ez a 16. vers. Ime tenyerembe, véstelekbe szüntelenül előttem vannak falaid. Az embernek a tenyere az úgy kéznél van. Tehát nem arról van szó, hogy felírtam egy kis lapra, szoktam ilyet csinálni, felírom egy kis lapra, ez fontos, aztán bekerül a lapok közé, aztán vagy előkerül, vagy nem. Hát ez az én hibám, mondták, hogy inkább egy füzetbe írjam, mert az akkor mégiscsak megvan, igazuk van. De valójában, ugye amikor arról beszél Isten, hogy a tenyerembe véstelek be, nyilván ez jelképesen értendő minden tekintetben, az Isten tenyere, meg a bevésés is, de azt mondja, hogy ugye bevéstelek, ott vagy, tehát nem csak arról van szó, hogy odaírtam és lekopik, nem csak arról van szó, hogy van egy cetli valahol, mindig ott vagy előttem. Ott vagy előttem, Izrael, ilyen fontos vagy számomra. És ott vagy előttem, te mai Jézus Krisztust követő ember, ott vagy az Isten tenyerébe beírva, mert ilyen fontos vagy az Isten számára. Nem azért, mert elsők lettünk a hitversenyen, nem azért, mert a legjobban ismerjük a Bibliát, nem azért, mert a leghosszabban tudunk imádkozni, nem. Nem azért. Azért, mert Isten így döntött, mert az övéi vagyunk. Nagyon érdekes ez, hogy ahogy előttem vannak a falaid, ugye itt megjelenik előttem a lerombolt Jeruzsálem. Előttem van egyrészt az, ha így nézem, előttem van az a te állapotod, a lerombolt állapotod, előttem van a fogságbeli állapotod, előttem van a nyomorúságod, nem feledkeztem meg rólad, nem felejtettelek el téged, hanem az enyém vagy, és gondoskodni fogok rólad, és már döntöttem, mondhatjuk mi, hiszen gondoskodott rólunk az Úristen Jézus Krisztusban. Másrészt, hogy ezek a falak abban az időben a városok fallal vannak körülvéve, védelmet is jelentettek. A védelemnek, a Isten gondoskodásának a jele is ott van előtte az életünk. Ezért mehetünk hozzá, dicsőíthetjük őt bátran, és lehetünk bátrak az ő követésében. Számon tart mindannyiunkat, egyen-egyenként, ismeri az életünket, követ minket, és én hiszem, hogy meg fog tartani minket az ő szeretetében és az ő kegyelmében. Amen. A 412. dicséretnek a második versét énekeljük. Ez igazából egy karácsonyi éneknek a második verse, de mindig érvényes, nem éltem még e föld színén. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Eljöttünk ezen a napon te hozzád, a te házadba, együtt a testvérekkel, hoztuk magunkkal az örömeinket, hoztuk magunkkal a reménységünket, és hoztuk magunkkal a nehézségeinket is. Mindazt, ami az előző héten vagy az elmúlt időszakban, vagy ki tudja évek alatt felhalmozódott bennünk. Hoztuk magunkkal, telve bizalommal, hogy te szereteteddel magadhoz ölelsz, hogy kijelented számunkra a te üzenetedet, és hogy bátorságot tudunk nyerni a te igédből. Olyan jó volt hallani, újra rádöbbenni, hogy a tieid vagyunk, hogy ez a te döntésed, és ez a döntés az, amellyel bennünket kiválasztottál, hogy neked éljünk. Urunk, megvalljuk előtted, sokszor megfeledkezünk arról, hogy arra hívtál bennünket, hogy neked éljünk a te akaratod szerint, s a te utaidat keressük. Sokszor az életnek a gondjai, nehézségei, feladatai elvisznek bennünket erről az útról, de köszönjük, hogy újra emlékeztetsz, és újra jössz hozzánk ezzel az üzenettel. Köszönjük, hogy megvallhattuk előtted a mi bűneinket, és megvallhatjuk a bűneinket az úrvacsorában is, és átélhetjük a te kegyelmedet. Urunk, te tudod, mire van szükségünk. Add meg nekünk, hogy legyen erőnk és bátorságunk a te dicsőségedre élni. De hallgass meg könyörgésünket. Imádkozunk a betegekért, imádkozunk a nehéz helyzetben levőkért, imádkozunk azokért, akiknek a kapcsolataiban, emberi kapcsolataiban vannak zűrzavaros időszakok. Urunk, légy kegyelmes mindannyiunkhoz. Hadd hozzuk előd, eléd most a gyászoló család tagjait különösen is, add nekik a te vigasztalásodat és kegyelmedet. Kérünk, hogy te vigasztalj minden gyászolót, hiszen olyan sokunknak van az életében, a mindennapokban, a te szeretetedből és a te minden a te kegyelmedből szükségünk arra, hogy megerősíts bennünket és vigasztalj. Urunk Istenünk, kérünk téged, hogy hordozz a mi terheinket is. Eléd hozzuk ezt a gyülekezetet, az itt szolgálókat, a lelkipásztorokat, presbitereket, minden szolgálót, te áld meg azokat, akik előtted állnak, előtted járnak, akik a te igédben járnak el és szolgálnak. Urunk, imádkozunk református egyházunkért, református gyülekezetünkért és keresztjén gyülekezeteinkért. Imádkozunk azért, hogy legyen béke ebben a világban. Mi nem tudjuk, hogy hogyan, de te megteheted, teremts békét. És Urunk, hadd könyörögjünk különösen is kárpátaljai magyar testvéreinkért, akiket ezek az utóbbi idők igen nagyon megpróbáltak. Urunk, légy kegyelmes, és őrizd meg őket is, tartsd meg a te szeretetedben. Imádkozunk vezetőinkért, egyházunk, városunk, népünk vezetőiért, adj nekik bölcsességet, és tanítsd őket is a te igédre. Kérünk, hogy hallgass meg az imádságunkat az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Kinek-kinek a maga szívén, életében levő imádságot vigyük most csendességben, egyéni csendességben az Úr elé, így imádkozzunk. Amen. Mondjuk el együtt azt az imádságot, amit az Úr Jézustól tanultunk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva az énekkar szolgálatát hallgassuk meg.
Tégy, Uram, engem hallgassá, lelkedet úgy várom. Tette a szívem, hallassá, hogy neked szolgáljon. Bárhova küldözt ajkamról, szentjen az új
Szeretettel köszöntjük és köszönjük Batthyány Géza, a Csillaghegyi Református Egyházközség lelkipásztorának a szolgálatát. Köszönjük szépen az evangélium tolmácsolását a gyülekezetünk felé. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.